Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Zebedeus fiai Jakab meg János odamentek Jézushoz, és azt mondták: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikük a jobbodon, másikunk a baloldaladon üljön a te dicsőségedbe. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalomon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt hallotta, megneheztelték Jakabra meg Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és a vezető emberek éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hiszen az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakér. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Azt gyanítjuk, hogy a négy evangélium közül a legkorábban Márk evangéliuma született meg. És ennek a Márk evangéliumnak nagyon egyszerű, de nagyon érdekes a szerkezete. Eléggé hamar megfogalmazódik benne, hogy Jézus körül viharfelhők gyűlnek. Csodákat tesz, tanít, sokan ámulva hallgatják a tanítását, úgy beszél, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Sokan gyűlnek köréje, hogy a betegeiket hozzák hozzá, gyógyítsa meg őket, és terjesztik, híresztelik, hogy mindenkivel jót tett, hogy senkit se bocsát el üres kézzel. De vannak, akik ellenséges szemmel néznek rá. Irigységből-e, ki tudja miért. Valamiképpen azért, mert valami túlságos nagy belső szabadságot látnak benne Isten dolgaiban. Nem tartja meg úgy a szombatot, ahogyan az ő véleményük szerint kellene. Nem határolódik el a bűnösöktől, hanem az asztalukhoz ül és barátságos szóval szól hozzájuk. És ezért mindenféle rosszat híresztelnek róla. Megbocsátja a bűnöket, pedig ahhoz csak Istennek van joga. Már a harmadik fejezetben összedugják a fejüket ezek a Jézus tetteit, szavait rosszalló szemmel néző vezető emberek, és azon tűnődnek, nincs más megoldás, mint hogy ezt az embert eltegyük láb alól. Aztán halad előre Jézus, mit sem törődve ezekkel a dolgokkal, és végzi a maga feladatát. És akkor, ugye a 8. fejezetben van az evangéliumban, amire talán emlékszünk is, nem olyan régen olvastuk ezt a történetet, hogy fölteszi Péternek a kérdést Jézus: kinek tartanak engem az emberek? Elhangzik Péter vallomása, az emberek ki ennek, ki annak tart, mi pedig hisszük, hogy te vagy az Isten fölkentje, te vagy a messiás. És akkor Jézus elkezd beszélni a közelgő szenvedéséről. Arról, hogy az emberfiát az emberek kezébe adják, megölik, és harmadnapra támad majd föl. És erre Péter ugye rögtön azt mondja, hogy rémeket látsz, és azt mondja, hogy hát lehetetlen ez. És Jézus akkor emlékszünk rá, milyen keményen elutasítja, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szándéka szerint gondolkodol, hanem emberi szempontok szerint. Ez a jövendölés, ami ott rögtön elhangzik Péter vallomása után, hogy ő rá szenvedés vár, megaláztatás, halál is, ez a jövendölés ezután háromszor elhangzik. A 8. fejezet után a 9. és most pedig a 10. fejezetben is elhangzott, közvetlen annak a részletnek a kezdete előtt, amit ma olvastunk. Jézus újra meg újra a tanítványainak szinte szóról szóra elismétli ezeket a megdöbbentő mondatokat, amelyekkel ők nem nagyon tudnak mit kezdeni. És közben haladnak Jeruzsálem felé. Jeruzsálemben vár rájuk ez a megpróbáltatás, vagy Jézusra ott vár a szenvedés. És neki magának is, hát valahogy nehéz megküzdenie ezzel a gondolattal, hogy megyek, hogy a fenékig kelljen kiinnom a szenvedésnek a poharát. És ahelyett, hogy a tanítványok az ő jövendöléseire megrendült szívvel odafigyelnének, hát folyvást tiltakoznak ellene. Amikor másodszor beszél arról, hogy szenvedés vár rá, akkor utána kérdezi, hogy miről beszéltetek az úton, és azt mondják, azon vitatkoztunk, hogy ki lesz az első és ki lesz az utolsó közöttünk. Kit illet meg az első hely? És akkor is, hát ugye Jézus oda vitte a kisgyermeket, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem vagytok méltók az Isten országára. És most is, amikor harmadszor a szenvedéséről beszélt, akkor ezek a lelkes tanítványok, a Zebedeus fiak, akik a legelső pillanattól kezdve vele voltak, őket hívta meg legelőször maga mellé a tópartról, Péterrel meg Andrással, a másik testvérpárral együtt. Ezek meg oda mennek hozzá, és ahelyett, hogy arról beszélnének vele, ami őt olyan mélyen foglalkoztatja, erről a közelgő szenvedésről, megpróbáltatásról, stb. Ehhez azt mondják, hogy ha majd az országodba jutsz, akkor magad mellett biztosíts helyet kettőnknek, hogy utánad mi legyünk a második, és mi legyünk a harmadik, még ezek között is, akik itt vannak velünk. Valahogy azt érzik ezek, az érzik nyilván, hogy Jézus lelkére valami izgalom szakadt rá, szokatlan izgalom. De ők azt hiszik, hogy Jézus rémeket lát, amikor a szenvedésre gondol, éppen a megdicsőülés közeledik hozzá. Ez az út, ami Jeruzsálembe vezet, az majd folytatódik a jeruzsálemi bevonulással, ahol az emberek ugye azt mondják, hogy üdvözlégy, áldott, aki az Úr nevében jön, a köpenyeket terítik elé, és akkor majd következik a diadala Jézusnak. És akkor nekünk, aki már most is itt vagyunk, kezdettől fogva vele vagyunk, hát biztosítani kell az első helyeket, hogy ennek a dicsőségében csak ugyan legjobban mi részesedjünk. És Jézus olyan szomorúan veszi ezt tudomásul. Ennyire értetlenek ezek az emberek, és ennyire nem hiszik el a rosszat, ami pedig kikerülhetetlenül vár rájuk, és elsősorban vár Jézusra. Ahelyett, hogy ennek a titkában próbálnának vele osztozni, hogy ennek az elviseléséhez kérnének tőle tanácsot, ahelyett azt mondják, hogy rémeket lát, és a dicsőség vár ránk, és ott osztozunk már előre a kínálkozó helyeken. És akkor mondja nekik, hogy ugyan vajon ki tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem. ez a szenvedésnek, meg a halálnak a keresztsége lesz, és a keserűségnek a kelyhe, amiről majd a Getszemáni kertben mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mondják, ó, mi kiisszuk. Nem is gondolják, miről van szó. És megint azt gondolják, hogy rémeket lát Jézus. Igenis, mindent meg tudunk tenni, amit kell. Azért, hogy veled legyünk, és azért, hogy a dicsőségedben csak ugyan magad mellé védj, mert mi nagyon-nagyon bízunk benned. És akkor mondja nekik Jézus, hogy ki fogjátok inni, magatok se tudjátok, hogy hogyan. Igenis, majd eljön az idő, amikor megértek ti is arra, hogy a szenvedésembe is osztozzatok. De hogy kié lesz az első, ki a második, azt nem én döntöm el, és nem a ti lihegő ambíciótok mértéke szerint határozzák azt meg, hanem azt a mennyei atya határozza meg. És akkor, amikor már a szenvedés kehét kiszálltok ti is, meg a megpróbáltatásaimban osztoztok, akkor már nektek se fog az számítani, hogy elsők lesztek-e, vagy másodikak. Egyszerűen az fog számítani, hogy egyszer jussunk el oda, ahova a szenvedésnek, meg a halálnak, megpróbáltatásnak, megaláztatásnak a kapuján át ez a Jézus eljutott a húsvétnak a dicsőségébe. Ott már nem lesz első hely, és nem lesz utolsó hely, hanem azok lesznek ott, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében, és akik igenis átmentek szintén ennek a szenvedésnek, ennek a megpróbáltatásnak a próba, a keresztüzén. Valami ilyesmi, amit Jézus mond. És milyen megrendítő, hogy ezzel még nincs vége, mert a tíz megneszeli, hogy miről beszélnek ezek, és mit akarnak, és akkor morognak, hogy miféle, hát őket is kirekesztő szándékok élnek ebben a két férfiban, és akkor Jézus nem azt mondja, hogy hát látjátok, őket is ugye próbáltam itten lehűteni, hanem velük is beszél. Igen, itt a világban a hatalmasok, akik hát nem is olyan nagyon hatalmasok, azok a kicsike hatalmukkal visszaélnek, és tülekednek az első helyekért, és tülekednek azért, hogy minél több embernek parancsolhassanak. De köztetek ne így legyen. Hanem aki nem is ott a végső világban, hanem itt a földön, az egyházban elöljáró akar lenni, vagy vezető, hát az legyen a többieknek a szolgája. És azután abban igyekezzék első lenni, nem abban, hogy nagyobb méltóságra teszed, nagyobb rangja van, hanem abban, hogy többeken segít, és hogy eltűnik maga a teljesítményei mögött, amelyeket másoknak a javára vállal, eltűnik a szolgálata mögött, amellyel az embereknek, a testvéreknek a javát keresi. Hiszen azt mondja Jézus, hát én magam is ebben adtam példát nektek. Azért jöttem, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Az angyalok ott szolgáltak a mennyben, eljött közülük az emberek közé, hogy ő vállalja a szolga szerepét. És majd mosni fogom a lábatokat az utolsó vacsorán, és majd akkor látjátok, hogy csak ugyan egész életemben a szolgálatnak az útját jártam, és nem azt akartam, hogy mások szolgáljanak nekem. Hát ebben kövessétek a példámat, és akkor csak ugyan boldogok lesztek. Nem azért, mert ezen az úton, ezen a ravasz, cselfogással teli útokon másokat végül is megelőzhettek, hanem azért, mert eljuttok oda, ahol megtisztul az emberi szív ezektől a önös ambícióktól vagy egyebektől, és akkor boldog, hogyha másoknak a javára lehet. Hiszen én is azért jöttem, hogy az életemet váltságul adjam sokakért. A kereszt halálra utal, ugye, hogy csak ugyan ez egy ilyen megváltó áldozat lesz. De arra is utal, hogy nem csak meghalni tud értünk, hanem élni is tudott értünk, és az egész élete ilyen szolgálatban, ilyen odaadásban telt el, és abból természetesen fakad a halála is. Hogyha az egész életében ez vezette, hogy mások javára akart élni, nem a maga dicsőségét kereste, akkor így hát el tudja majd fogadni az utolsó és a legnehezebb lépéseket is, amelyek a Golgotára visznek. Kedves testvéreim, nekünk szól ez a tanítás. És azután ugye kérjük Jézust, hogy segítsen abban, hogy megértsük, mit is vár tőlünk. Nem föltétlenül ilyen nagy, nem tudom én, vértanúságot, meg ilyesmit, de a szolgálatnak a lelkületét igen. Hogy egy családban, hogy odahaza a munkahelyünkön is, csak ugyan ne elsősorban arra törekedjünk, hogy a magunk igazát minden áron bizonyítsuk, hanem tudjunk nagy lelkűek lenni. Majd kiderül az igazság, és azzal nem kötjük gúzsba magunkat, és nem szolgáltatjuk ki, és nem leszünk ilyen bábok, akiket ide-oda taszigálnak az emberek, hanem igenis az Istennek szolgálunk, és az Isten tudja, hogy az emberek közt való szolgálatunk mértéke mi, azt ő megszabja, azt szeretnénk alázattal, örömmel elfogadni. Rábízzuk magunkat, az ügyünket is, a többieket is rábízzuk, akikért szolgálunk, hogy őket se kapassa el a mi szolgálatunk, hanem rendítse meg őket, és azután segítse abban, hogy ők is hasonlóképpen a szolgálat útját keressék. És egy család például, hát ne versengésben éljen, hanem kölcsönös szolgálatban. Olyan érdekes, ugye a pszichológusok írnak meg, beszélnek arról, éppen most, amikor sok családban bizony nagyon-nagyon kevés gyerek van, hogy a testvérek közötti viszonyban is milyen sokszor föllépnek ilyen versengési igények, hogy kérem szépen meg se fogalmazzák magukban igazán, de valahogy úgy érzi mondjuk egy idősebb testvér, hogy a szüleinek a szeretetéből több jut a kisebbnek. Egyszerűen azért, mert az gyámoltalanabb, egyszerűen azért, mert az kedvesebb, mint ő, és akkor ő elkezd haragudni, hogy mi dolog ez, és elkezd, hát nem tudom én, erőszakos lenni, és így tovább. Ösztönösen bennünk vannak a sértődésnek, az önzésnek, a haragnak ezek a különös indulatai. Mennyire fontos, hogy igazi szeretettel tudjuk ezt ellensúlyozni. És hogy egyszerűen egy családban is, hát az idősebb testvér tudjon szeretettel nézni az öcsére vagy a hugocskájára, és tudja ő is szeretni. És ne azt latolgassa, hogy a szülei szeretetéből neki kevesebb jut, azért, mert itt van ez a kicsi öcs, és azzal elmókáznak a szülei, és neki hozzá már csak parancsokkal, meg egyebekkel fordulnak, hanem vegye észre, hogy nekem is szeretnem kell ezt a kis testvért, és valami módon mindnyájan közelebb kerülünk egymáshoz is, ő körülötte. Hogy latolgatás nélkül, vagy a szívünkben rejlő ilyen természetes, hát nem tudom én, önös szempontokon fölülkerekedve tudjunk nagy lelkűek lenni a családban. Tudjunk nagy lelkűek lenni a társadalomban, ahol esetleg úgy érezzük, hogy még vissza is élnek a nagy lelkűségünkkel. Nem baj, ha visszaélnek vele, az se baj talán. Majd eljön az ideje annak, hogy ennek az értelme kitisztuljon bennük is. És igazán alapjában véve, ugye nem is nekik szolgálunk, akkor sem, hogyha az ő javukat keressük, hanem valahol tudjuk, hogy a Úristennek szolgálunk. És ő maga jobban tudja ezt, hogy bennünket is megtisztít ennek az őszinte, egyre őszintébb odaadásnak a során, és azután megérlel bennünket a végső jóra, az üdvösségre, ahol nincs első és nincs utolsó hely, és ahol ha van legnagyobb, akkor az a legnagyobb, aki az életében nem arra törekedett, hogy a legnagyobb legyen. Kedves testvéreim, ilyesfélére tanít ez a mai evangélium, és azután kérjük Jézust, hogy ha már ennek a különös, nagy út vállalkozásnak a szépségére meghívott minket, akkor segítsen abban, hogy a mindennapi figyelmünkkel, odaadásunkkal, leleményünkkel csak ugyan ezen az úton járjunk, és azután így szüntelenül részesüljünk az ő vigasztalásában, és az életünk magán hordozza az ő áldásának a gazdag örömét. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halálos